are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, mai műsorunkban Finta Gábor vagyok. A magyar klasszikus zeneszerzők sorozatban ma Liszt és Erkel műveiből hallhatnak egyet-egyet. Először Liszt második magyar rapszódiáját mutatom be, az eredetitől eltérően zenekari változatban. A hangszerelés Doppler Ferenc műve. Liszt rapszódiái rendkívüli népszerűségre tettek szert, zongoristák százai vették műsorukra a múltban és ma is. A rapszódia, mint műfaj, Liszt számára a szabadulást jelentette a klasszikus formák, különösen a szonáta megkötöttségeitől. Általában lassú bevezetéssel kezdődnek, amely később felfokozott tempójú, gyors kavalkáddá változik. Ma a második rapszódiát, amely eredetileg a 12-es számot viselte, mutatom be, ez egyike a legnépszerűbbeknek. Gondolom érdekes lesz a zenekari változatot hallani a megszokott zongora letét helyett. Felvételünkön a Magyar Állami Hangversenyzenekart Antal Mátyás vezényli.
Thank you.
Erkel Ferenc operáinak sorában a Hunyadi László a második helyen áll. Az elsőt, a Bátori Máriát nagy rajongással és hazafias lelkesedéssel fogadta a közönség. Erkel ennek hatására úgy döntött, második operája is hasonló szellemű lesz. A szövegkönyv alkotására Egressy Bénit kérte fel, aki az első Erkel mű librettóját is írta, és a későbbieknek is ő lesz majd a szerzője. Tóth Lőrinc történelmi szomorú játéka, a Két László 1840-ben 100 arany jutalmat nyert az akadémia pályázatán. Egressy Béni ezt a drámát vette alapul, de igen lazán kezelte a cselekményt, csak azt emelte ki belőle, ami az opera műfaji követelményének megfelelt. A Hunyadi László ősbemutatója 1844. június 27-én volt a Pesti Nemzeti Színházban. A nagy nemzeti öntudatra ébredés és Habsburg ellenes indulatok tetőpontján színre vitt opera egyöntetű elragadtatást váltott ki az emberekből. Erkel a premiér után is alakította Hunyadin, a ma már önálló darabként is előszeretettel játszott, és Szabolcsi Bence zenetudós szerint az első magyar szimfonikus költeményt, a nyitányt 1845-ben tette hozzá. 1847-ben is módosított, Hollósi Kornéliának komponálta Gara Mária harmadik felvonásbeli áriáját. Még 1850-ben is változtatott rajta, a hazánkban fellépő francia operacsillag Anne Lagrange kedvéért, aki Szilágyi Erzsébetet énekelte. Erkel bravúros énektudást igénylő áriát írt számára, amit ma is a Lagrange áriának nevezünk. Ugyancsak ezen az előadáson hangzott el először a Palottásnak nevezett balettzene is. Ma a Lagrange áriát mutatom be kedves hallgatóinknak. Szilágyi Erzsébet, László és Mátyás anyja aggódik gyermekei sorsáért, s teljes joggal, hiszen Lászlót valóban kivégzik, de kisebb fiából később Magyarország talán legsikeresebb királya lesz. Az ária szövege. Nagy ég, remegek, mit akar velük a király? Ó, mi vadul száguldja át keblemet a félelem? Váratlanul elragadták keblemről két gyermekem, ó, borzalmak támadnak fel bennem. A fájdalomra nincs vigasz, csak a mennyben. Ó, mi jó, szép reménysugár, mint szép szivárvány úgy ragyog, rám szerencse vár, két fiam élni fog. Rám ragyog, ma szép reménysugár. Az áriát Sas Szilvia énekli.
További jó szórakozást kívánunk!
Önök a Barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében. Nyakunkon a Mikulás, ezért most néhány Szent Miklósról elnevezett faluba látogatunk el, Nagy-Magyarország szerte. Bethlen Szent Miklós falu Romániában, Fehér megyében, a Kisküküllő jobb partján fekszik, 100 település volt, és egykor a küküllői vár birtokai közé tartozott. 1309-ben Villa Sancti Nikolai néven említik először papját, ekkor a tized megtagadó 100 papok közt említik. 1390-ben Zsigmond király Bethlen Gergelynek adományozta, és a Bethlen család birtokai közé tartozott a későbbiekben is. Bethlen Miklós a kiváló államférfi és emlékíró, illetve emlékiratíró velencei emlékeinek hatására, de figyelembe véve a helyi népi építészeti hagyományokat is, reneszánsz stílusú kastélyt építetett itt. A kastély 1668 és 83 között épült, jellegzetes szép alkotása az olasz hatású erdélyi reneszánsz építkezésnek. 1910-ben 1522 többségében magyar lakosa volt, jelentős román kisebbséggel. A trianoni békeszerződésig Kisküküllő vármegye Hosszúaszói járásához tartozott. Ma a falu lakosságának 70%-a magyar. A szlovákiai Liptó Szent Miklós a trianoni békeszerződés előtt Magyarországhoz tartozott Liptó vármegye székhelye volt. A 20. század folyamán 13 egykor önálló községet olvasztott magába. Rózsahegytől 23 kilométerre keletre, a Liptói medence közepén, a Vág jobb partján fekszik, tengerszint feletti magassága 577 méter. Területe már a bronzkorban lakott volt. 1268-ban Liptói Miklós ispán tette népes jobbágy településé, és a falu közepén kápolnát emeltetett Szent Miklós tiszteletére. 1360-ban Nagy Lajos királytól városi rangot és piac tartási jogot kapott. Sokat szenvedett a huszita háborúkban. A 15. század végére Közép-Liptó kereskedelmi központja lett. A 16. század elején megalakultak az első céhek is. 1918-tól került csehszlovák megszállás alá, véglegesen pedig 1920-ban a trianoni békeszerződés csatolta Liptó Szent Miklóst Csehszlovákiához. Miklós halma németül Nikkelsdorf község Ausztriában, Burgenland tartományban hegyes halommal átellenben a határ átkelő osztrák oldalán fekszik. 1287-ben említik először, területe ősidők óta lakott, határában római és avar sírokat találtak. 900 nyarán az Itáliából hazatérő magyar csapatok foglalták el ezt a vidéket, s ezzel a honfoglalás teljessé vált, és ide is a csatlakozott népek közül telepítettek határőröket. Eredetileg Miklós halma is besenyő határőr település volt. A 12. századtól több hullámban német telepesek érkeztek. 1529-ben a török elpusztította, ezért 1532-ben a falut a mai helyén újra kellett telepíteni. A francia hadak 1809. szeptemberében szállták meg ezt a vidéket. 1848. szeptember 23-án itt a plébánia házban tanácskozott Kossuth Lajos vezetésével a tábornoki kar, melynek emlékét a főtéren tábla jelzi. Dunaszent Miklós község Komárom-Esztergom megyében a Tatai járásban. A Gerecse északnyugati részénél fekszik, a hegyek közt megbújó mindössze 450 lelket számláló kis falu. Az itt található, egymástól szakadékokkal elválasztott magaslatokat tájvédelmi körzetté nyilvánították. A falu Szent Miklós tiszteletére emelt templomról kapta nevét, melyhez 1913-ban illesztették a Duna előtagot. A vidék, mint a környék többi települése is, már a civilizáció korábbi szakaszaiban is lakott volt, ám a legjelentősebb honfoglalást megelőző régészeti leletek a rómaiaktól maradtak ránk. A falut első ízben 1382-ben említik egy oklevélben. A Bécs felé vonuló török had hasonlóan a többi faluhoz a községet is elpusztította. Több mint 200 évig kihalt volt a vidék, míg 1733-ban gróf Eszterházy József katolikus német telepeseket költöztetett a birtokába került faluba. Az összetartó sváb közösség mind a mai napig ragaszkodik a tradíciókhoz. A helyiek napjainkban is elevenen őrzik nyelvi és zenei kultúrájukat, több hagyományőrző csoport is működik. Híresek a község löszfalba vájt, egymástól 10-15 méterre sorakozó lyukpincéi. hosszúságuk elérheti a 15 métert is, a szélességük 2 méter, a magasságuk alig haladja meg az álló ember magasságát. A pince egyik oldalán hordogban tartják a bort, a pince elé, ha volt hely, présházat építettek. Tél folyamán, advent kezdetével a templom téren felállítják a betlehemi jászolt embernagyságú szobrokkal. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a nagy Magyarországra látogatóknak.
Csingiling, csingiling, szánkó jár az égben. Minden gyermek jó barátja, aki benne ül. Csingiling, csingiling, zuzumarás fehérben. Ő motoszkál ablakodban észrevétlenül. Hogy lehet csingiling, hogy nem ismered fel? Nézd meg őt jól, csingilingi, nem tudod te se.
Mit tegyek, nem tudom, szörnyű még a tenger. Nem hozott még össze minket egy azon mese. Csingiling, nem csoda, itt örökre nyár van. Nálatok meg éjszakon fenn mindig hull a hó.
Ám de ő ismerős bármelyik határban. Kincset érő puttonyával megjöttél a fó.
Csingiling, csingiling, mégis összejöttünk. Nincs olyan sebes vitorla, mint a képzelet. Szárnyain bármikor itt terem közöttünk. Nem felejtünk, tél apuka, ég legyen vele.
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet istentiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
A szél megkavart mindent, ezért létezünk is olyan rendezetlenül. Egyszer belöktek minket egy ajtón, s majd kilöknek, s közben mi tűrünk mindent olyan rendületlenül. és csak egy pár kíváncsi lépett néha félre. Amilyen te voltál, amilyen egyszer voltam én, de azt is úgy tettük, hogy senki nem vett észre. Ezért még ma is oly messze vagy tőle a szeretet ünnepén, s maradtak hétköznappá szürkült színes álmok, s maradtunk valósággá törpült óriások. S itt állnak körben a gyermekek, kiáltanunk ezért nem lehet. Miért zavarnánk pont mi meg ezt a legszentebb ünnepet? Legyen ünnep az égben és ünnep a földön, bár engem még nem érdekel, pedig égnek a gyertyák, s könnyebb kicsordul. Miért? Miért nem lehetsz itt közel? Legyen ünnep az égben és ünnep a földön, de te messze vagy, nem érdekel, ahogy égnek a fények. Nem lesz, miért nem lesz itt közel? A dolgok úgy szakadnak félbe, mint az élet. Lehetett nagyszerű, de még sincs ráadás. Már azt is eltűröm, hogy csak a lelkem lásson téged. Nem szabad együtt lennünk, mert ezt el nem tűrném más. Én is beálltam, és beállsz te is a sorba. Hogy ki melletted áll, annak fog kezét. S ha a kép előtted lassan összefolynak, nem kell felelned senkinek a véletlen könnyeké, hiszen erre vártunk, s ma újra összegyűltünk, hogy egy évvel egyszer boldogok legyünk. S itt állnak körben a gyermekek, kiáltanak ezért nem lehet. Miért zavarnánk pont mi ezt a legszentebb ünnepet? Legyen ünnep az égben és ünnep a földön, bár engem rég nem érdekel, pedig égnek a gyertyák, s könnyebb kicsordul. Miért? Miért nem lehetsz most közel? Legyen ünnep az égben és ünnep a földön, de te messze vagy, nem közel. Miért nem látsz itt közel?
Yeah.
December 5-éről 6-ára virradó reggelen a magyar gyerekek és a volt magyar királysághoz tartozó népek, sőt más európai népek gyermekei is ajándékot, elsősorban édességet találnak a csizmájukban, amelyet előző este gondosan kitisztítottak és az ablakba helyeztek. Vajon honnan és mikor alakult ki ez a szokás? A palástban, püspöksüvegben és pásztorbottal ajándékokat osztó Mikulás vagy Szent Miklós, a Lícia római provinciában fekvő Miraváros püspökének népies alakja. Szent Miklós a gyermekek és a diákok védőszentje. A Szent Miklós napi magyar népi hagyományok német hatást tükröznek. A szent kultuszát a 10. században vitték el Németországba a kereskedők. A középkorban szerepjátékokkal emlékeztek meg Szent Miklós tetteiről. Kezdetben a különféle játékokban a kolostori iskolák legifjabb diákjai alakították Miklóst. Később ezt a szerepet a felnőttek vették át. Ebből alakult ki aztán a szokás, és került Magyarországra, hogy az ünnepnap előestéjén egy piros köpenybe öltözött apó házról házra járt és vizsgáztatta, dicsérte, ajándékokkal halmozta el a gyerekeket, vagy éppenséggel megfenyítette, megbüntette őket. A modern magyar néphagyomány szerint december 5-e éjjelén, december 6-a hajnalán a Mikulás meglátogatja a gyermekeket, s ha az elmúlt évben jól viselkedtek, kisebb ajándékot ad nekik. Ez a népszokás, azaz az ablakba kitett csizmákba ajándékot helyező titokzatos Mikulás járás körülbelül egy évszázadra tekint vissza. Magyar nyelvterületen Mikulás alakjára használatos az újabb keletű, a szélesebb körben az 50-es évek óta elterjedt télapó elnevezés is, ami feltételezhetően teljesen téves összemosása a különböző kultúrkörök hagyományának. A képzeletbeli ajándékoztó alakjának elnevezésére régóta használt Mikulás elnevezés 1856-tól eredeztethető. A Mikulás szó cseh eredetű, bár erről élénk vita folyik különböző fórumokon. Minden esetre szláv eredetre utal. Maga az ajándékoztás szokása pedig osztrák hatásra terjedt el a magyar családoknál. A Mikuláshoz köthető magyar néphagyomány azonban a globalizáció hatására megváltozott. Addig, amíg a két világháború között a Mikulás alakja a mennyben élt, a gyermekeket az égből figyelte, segítői pedig manók, angyalok vagy krampuszok voltak. Addig a mai fogyasztói társadalomban egyre inkább elterjedt az a nézet, hogy Mikulás a lapföldön él, szánját rénszarvasok húzzák, a segítők pedig általában elmaradnak mellőle. A kereszténység, amint a nyugati világ uralkodó vallása lett, átvett pogány ünnepeket és szokásokat. Ezek közé tartozott az északi népek azon szokása, hogy a téli napforduló idején megajándékozták egymást. Odin, Vodenszász istenhez hasonlóan, ajándékokkal megrakott szekéren száguldott át az éjszakai égbolton. A kereszténység Szent Miklós, a gyermekek védőszentje napjához kapcsolta aztán ezt az ünnepet, de ez csak egy a sok vélemény közül. Szent Miklós története és hagyománya a Legenda Aureában fennmaradt legendakincsből épült fel. A szent legendája szerint a püspök városában egy szegény embernek három lánya volt, akiket megfelelő hozomány hiányában nem tudott férjhez adni. Így az a sort várt rájuk, hogy hajadonok maradnak. Miklós Mira püspöke elhatározta, hogy segít rajtuk, de szemérmességből vagy szerénységből ezt titokba tette. Az éj leple alatt egy-egy arannyal telt erszintett a szegény ember ablakába. Egyes változatok szerint ezt a három egymást követő éjjelentette, mások szerint három egymást követő évben. A harmadik esetben az ablak zárva volt, mert kint nagyon hideg volt. Miklós püspök ekkor felmászott a tetőre, és a nyitott kéményen át dobta be az aranyat. A harmadik lány éppen akkor kötötte fel a harisnyáját száradni a kémény alá, a keszkenőbe rakott arany éppen belehullott a harisnyába. Mindkét változat szerint az apa a harmadik alkalommal megleste az adakozót, hogy megköszönje neki az ajándékot, de Miklós azt mondta, hogy egyedül Istennek tartoznak köszönettel. Egy másik középkori legenda szerint egyszer Miklós püspök megtudta, hogy az egyik szomszédja a nagy szegénysége miatt nyilvános házba akarja adni három lányát. Ezért segíteni szeretett volna rajtuk, és egy éjjel a szomszédja nyitott ablakán keresztül bedobott egy erszénypénzt. Így mindhárom lány férhez mehetett. Ezért az ajándékozásaiért a nép elnevezte Noel babának, ami azt jelenti ajándékozó apa. Szent Miklós fenti legendája és a Szent december 6-i egyházi ünnepe kapcsán terjedt el a 19. században a városokban, hogy Miklós az ablakba helyezett, kitisztított cipőkbe, szaloncukrot vagy kisebb édességekből és déli gyümölcsökből álló piros csomagot tesz december 6-án. Személyesen is lehet találkozni a Mikulással. Ekkor a díszes, piros ruhás, nagy fehér szakálló püspököt, fekete krampuszok, valójában ördögök kísérik, és a rossz gyerekeket ijeszgetik, virgáccsal fenyegetik, vagy finoman meg is vesszőzik. A német területen a Mikulás megfelelője Nikolasz. A protestáns, evangélikus gyerekek nem december 6-án várják Nikolaszt, hanem saját Palcet Martel néven ismert ajándékozójukat Szent Márton napján, azaz november 11-én. Angol száz területeken, főleg az Amerikai Egyesült Államokban Santa Claus néven karácsonyi ajándékozó alakká vált a Mikulás, és története szerint az északi sarkon lakik. A gyerekek karácsony előtt levelet küldenek neki kívánságaikkal. A globalizált Mikulás télapó karácsonyapó Santa Claus a 9 repülő rénszarvas által vontatott szánnyával december 25-én egy éjszak alatt körbejárja a földet, és a kandalóra tett zoknikba, harisnyákba apró ajándékokat helyezve lepi meg a gyerekeket, akik tejjel és süteménnyel várják. Skandináviában a sarkörön túli vidékekhez hagyományosan lapföldhöz kötik alakját. A finn Mikulást Jüllöpukkinak hívják. A 20. században a Szovjetunióban Gyed Moroz, azaz fagyapó szorította háttérbe Szent Miklóst, Moszkva és Oroszország védőszentjét. Gyed Moroz új név napján hozott ajándékokat. Modern Mikulások Finnországban. A hagyományos ünneplés a városokban és a falvakban az állarcos, jelmezes játék alakoskodás volt Miklós napon december 6-án. A miklósoláskor 1900 előtt a fiatalok házról házra jártak Miklós napján ijeszteni, amikor hosszú láncaikkal csörgették, és meg is verték vele a járókelőket. Ilyenkor az emberek a házakból sem mentek ki szívesen. A népszokásból kiszorult a karácsonyra való lelki készülődés, s a gonosz űző jelleg lett hangsúlyosabb. Nem ismert, hogy a Mikulást ünnepen történő, ajándékoztó népszokás mikor került pontosan Magyarországra, a 18. század végén megjelent tiltás árulkodik először jelenlétéről. A tiltás oka a gyerekek ijeszgetése volt, mivel nem a mai ismert, jókedvű pirosposgás Mikulást járt házról házra, hanem egy félelmetes, koromfekete arcú, láncot csörgető rém Láncos Miklós, aki egyszerre jutalmazott és büntetett. Az ajándékosztogató, mosolygós, pirosruhás Mikulás a városokban jelent meg először a 19. század végén, valószínűleg függetlenül a Miklós napi szokástól. A mai gyerekeknek mesélt, globalista legenda szerint a lapföldön élő Mikulás apó felszerszámozza rénszarvasait, amik sebes vágtával felrepítik az ajándékokkal roskadásig megrakott szánkóját a felhők közé, hogy minden gyerekhez időben eljussonak a várva várt ajándékok. 1939-ben Bob May megírta Rudolf a piros orrú rénszarvas történetét. Azóta Mikulás apó szánhúzó rénszarvasai Rudolf, Fürge, Sármos, Talpas, Kerge, Csámpás, Torkos, Bátor és Szélvész. Más fordításban Üstökös, Íjas, Csillag, Táncos, Pompás, Villám, Táltos, Ágas, Rudolf, a piros orrú. A Mikulás ünnep idővel egyre inkább szekularizálódott, elszakadt Szent Miklós alakjától. A tömegkultúra átalakította a keresztény legendát, és az ünnep elvilágiasodott, és elüzletiesedett, Ügyes marketingesek megszüntették a Mikulás évközi morális felelősségét hangsúlyozó bírói szerepét, eltüntették mellőle a büntetést szimbolizáló krampuszokat. Az édesség és a játékipar mellett ma már egész sor termék használja alakját reklámfiguraként. Angolszász hatásra az európai kontinens városaiban is elszaporodtak a karácsony előtt az utcai Mikulás ügynökök. Tévhit, hogy Mikulás kövér kés jókedvű piros ruhás megjelenését a Coca-Cola találta volna ki 1931-ben. Egy korábbi magyar gyermekkönyv 1928-ból hasonló megjelenéssel ábrázolta a Mikulást, így ez a feltevés nem állja meg a helyét. Téllapó kontra Mikulás. Elterjedt a nézet, hogy a magyar téllapó szó akkor keletkezett mesterségesen, amikor az 1950-es évek kommunista vallásellenessége miatt teljesen lekívánták cserélni a Mikulás elnevezést az állami iskolai és óvodai rendezvényeken, és helyette a szovjet-orosz kultúrkör orosz, gyedmarosz, fagyapó fordítását, a téllapó elnevezést használták az államosított óvodákban és iskolákban, illetve a vallástalan családoknál. Téllapó szó és az elnevezés azonban az MTA Nyelvtudományai Intézetének gyűjtése szerint már létezett jóval korábban is, nem mesterségesen keletkezett, mai jelentését pedig fokozatosan vette fel, és továbbra is átalakulóban van. A télapó kifejezést így különírva Arany János már 1850-ben ismerte, és Téli vers című versében le is írta. Mikszáth Kálmán többször használta műveiben, 1893-ban még különírva, de Gyulai Pál művében is előfordul. 1895-ben Komjáti Jenőnél már egybeírt szóalakban látható. 1914-ben Kródi Gyula és Szabó Dezső pedig a fekete csontkeretes szemüvegű, magános öregúr és a görnyet, szakállas öregúr leírásánál a már kialakult sztereotípiára támaszkodik. Mint a kalendáriumbeli télapó, vagy télapó szakálló. Miklós püspök szláv neve a 19. század elején még nem állandósult. Kazinczy vers közlése egyértelműen déli szláv jelleget mutat. Az 1877-ben három kötetben megjelent Szép Mikál című regényében Jókai Múrtól az alábbiakat olvashatjuk. Ne búsulj, hanák, körmöci aranyat viszesz haza tőle feleségednek, Szent Mikulást porontjaidnak meglásd. Ami azt jelenti, hogy a Mikulás név az 1870-es évek végén kezdett el köznevesülni. Lényegét tekintve teljesen mindegy, milyen közvetítéssel, melyik nyelvből vettük át a megnevezést, egy magyar földön meghonosodott, Szent Miklós alakjához köthető, értéket hordozó néphagyományunkról van szó, amelyet éppen úgy várnak a gyerekek napjainkban is, mint 100-200 évvel ezelőtt. Végezetül Jókai Mór mit hozott a Mikulás című versét hallgassuk meg. No gyereke, ők, aki szépen tudja viselni magát, annak majd a jó Mikulás mindenféle szépet ad. Tedd ki, fiam, az ablakba lefekvéskor a csizmád. Mennyi mindent találsz benne, mire fölkelsz, majd meglád. Jó ember a Mikulás. Minden gyermeknek gazdag Mikulást kívánunk.
See my világból hangot lop. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. To sing a love song while we stroll along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that here's Parson Brown. He'll say I am married, we'll say no man. But you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Can build a snowman. We'll pretend that he is Parson Brown. We'll say I already. We'll say no man. But you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire. The face unafraid, the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas.
Soon the bells will start. And the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once a more.